Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Herceg Anita asszonyt, Áder János köztársasági elnök úr feleségét, akivel az általuk a koronavírus árváiért létrehozott Regőci István katolikus papról elnevezett alapítvány jelenlegi helyzetéről és további céljairól beszélgetünk. Amikor tavasszal az alapítvány létrehozásakor interjút készíthettem Anita asszonnyal, mintegy 400 kisgyermek volt a Regőci alapítvány látókörébe, mára már az alapítvány több mint 900 kisgyermekről és kamaszról tud, aki a koronavírus következtében árván vagy félárván maradt. Óriási feladat, amit vállaltak, hiszen, amint a Regőci István Alapítvány honlapján írják, olyan támogatást kívánnak nyújtani, amely megoldást jelenthet mindaddig, amíg a gyermek nagykorú lesz, vagy befejezi tanulmányait, munkába áll, és képes saját magáról gondoskodni. Kik segítik önöket és az alapítványt ebben az óriási feladatban?
Férjem az alapító, az alapítvány létrehozója jogilag. A kuratóriumban hárman veszünk részt, Bagdi Emőke professzorasszony és Ürge Forzasz Diana professzorasszonynyal együtt hárman vagyunk a kuratórium tagjai. Valóban hatalmas feladat, amikor eldöntöttük, hogy létrehozzuk ezt az alapítványt, még nem is voltunk talán tisztában a feladat nagyságával, de valóban most már közel 1000 gyermek az, aki COVID-árva, tehát vagy egyik, vagy mindkét szülőjét a COVID következtében elvesztette. Az, hogy ez a feladat sokkal nagyobb, mint gondoltuk induláskor, az még inkább meggyőzött minket arról, hogy ezt meg kellett tenni, létre kellett hozni, és ez egy olyan fontos feladat, ami miatt erre az alapítványra igen nagy szükség van. Eddig úgy működött az alapítvány, a létrehozásától számított tulajdonképp fél éven át, hogy csak önkéntesekkel, részben az elnöki hivatal munkatársai dolgoztak benne, segítettek nekünk, illetve a férjem másik alapítványában dolgozó munkatársak önkéntes munkával, de most már olyan sok a feladat, olyan nagy tömegű e-maileket, telefonhívásokat kell megválaszolni, hogy elkerülhetetlenné vált, hogy egy önálló szervezetet hozzunk létre. Ezt ameddig lehetett kerülni, próbáltuk, főként azért, hogy ne kelljen munkatársakat fizetni, hanem minden befolyó pénz a gyermekekhez juthasson el. Most is csak nagyon kis létszámú szervezetről fogok beszélni, tehát 4 munkatárs van, aki az alapítványnak dolgozik főállásban. Ez azért nagyon hasznos, mert így sokkal több pénzt tudunk összegyűjteni, tehát megkeresni, felkutatni a szponzorokat, támogatókat keresni, megszervezni a gyűjtőkörutakat, a kulturális programokat, felhívásokat, érdeklődőket. Ez olyan fokú figyelmet és odafigyelést igényel, ami most már így önkéntes munkaként vagy félállásban már nem megoldható. Igen, nagyon sok időnket vesz igénybe, de nagyon sok örömet is ad. Ugye érzelmileg nagyon felkavaró, amikor az ember találkozik ezekkel a tragédiákkal és sorsokkal. Személyesen több családot is felkutattam már, több gyermekkel is beszélgettem, és nagyon jó látni, amikor az embernek elmesélik, hogy milyen sok segítséget kaptak a környezetüktől, hogy az iskolatársak, az iskola közösség, az elhunyt házastárs munkatársai, kollégái, a szomszédok, hogy mennyi minden segítséget kaptak az ismerősöktől, és ezt nagyon jó hallani. Azt hiszem, hogy ez általánosnak mondható, hogy akivel eddig találkoztam, mindenki erről számolt be. Ezt azért hangsúlyozom, hogy tudatosítsam magunkban, hogy igenis jobbak vagyunk, mint amit általában magunk, magyarok magunkról képzelünk. Mert ezek névtelen segítségek, amik nincsenek közétéve a sajtóba, tévébe, rádióba, hanem egyszerűen a szomszédok, a kollégák ezt magától értetődőnek tartják.
Ez azért is óriási dolog, mert ha Regőci István katolikus pap életútját nézzük, odafordult a szükséget szenvedőkhöz, és segített, bátran mondhatjuk, élete árán is. Miért éppen Regőci István katolikus papot választották az alapítvány névadójául?
Igazat megvalva, sokat gondolkodtunk, néhány napot gondolkodtunk, hogy mégis ki lenne az a személy, akinek a nevét az alapítvány felvegye, aki tulajdonképp példakép számunkra, és amikor felvetődött Regőci atya neve, akkor már rögtön tudtuk, hogy persze senki más nem lehet, csak ő. Valóban ő nyilván már más körülmények között munkálkodott az árvákért, hiszen háborús körülményekről beszélünk, de akárcsak Böjte Csaba testvér, ő is a feladatot látja, hogy segíteni kell ezeken az árvákon, és a Jóisten majd valahogy hozzáteszi az övét, tehát majd csak összejön hozzá az égi segítség vagy a földi támogatók sora, de a feladat megvan és indulni kell. Ebből a szempontból kicsit mi is így indultunk el, hiszen az általunk létrehozott alapítványba befizetett alapítói összeg nyilvánvaló nem elég erre a feladatra, de úgy gondoltuk, hogy el kell indulni, a feladat adott, és majd csak összejön hozzá a segítség, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyenlőre úgy tűnik tényleg a társadalom széles köre támogat minket, magánszemélyek, kisvállalkozók, nagyvállalkozások, önkormányzatok, egyházi, karitatív szervezetek, közösségek, Magyarországról, külföldről, tehát nagyon sok támogatónk van. Jó érzés az, hogy ezt a feladatot, vagy ennek a fontosságát ennyire sokan átérzik.
Különleges élmény lehetett az ön számára Vácon a Regőci atya által létrehozott kápolna látogatása, és az ön honlapján találtam meg azt a rövid, nagyon szép, nevezzük talán napló bejegyzésnek, amit erről írt. Arra kérném, mivel nem minden rádióhallgató keresi ezt meg, hogy néhány szóban foglalja össze ezt a váci élményt.
Felkavaró élmény volt eljutni Vácra. Olvastam Regőci Istvánnak az Isten vándora című könyvét, ami egy önéletrajzi írás tulajdonképpen. Gyermekkorától felnőtt koráig, illetve a háború utáni 60-as évek végéig írja le az életét, és hát részletesen benne van ez a váci otthon, a váci kápolna, hogy hozták létre, hogy építették föl saját munkával. Jó volt ezt látni személyesen is, érezni Regőci atya lelkületét a falak között, és amikor antikváriumban fölkutattuk ezt a Regőci István Isten vándora című könyvet, akkor véletlenül egy olyan kötetet sikerült megvenni, amiben egy dedikálás volt. Csak annyi, hogy szeretettel Regőci István. Számomra ez a véletlen, ez azt jelenti, hogy ő is áldását adta a népválasztásra, és valahonnan föntről támogat minket.
Kár, hogy hallgatóink nem látják, hogy most itt beszélgetünk, mert látniuk kellene Anita asszony tekintetét, hiszen ő nem csak a koronavírus árváinak segítése miatt emeli fel szavát és segít, amiben csak tud, hanem a Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagyköveteként határon innen és túl is számos látogatást tett árvaházakban. Említhetnénk Böjte Csaba árváit, de említhetnénk a vándorbölcső átadások esemény sorozatát is a Kárpát-medencében. Legutóbb ön a Nagycsaládosok Országos Egyesület által szervezett babaköszöntőn vett részt és mondott beszédet. Kössük össze ezt a rengeteg eseményt az ön személyiségével, hiszen ez nem pótcselekvés az ön esetében, 4 gyermek, boldog édesanyja, sőt már nagymama, tehát nem azért csinálja, hogy pótolja a nem létező saját gyerekeit, hanem szeretetből. Miért?
4 gyerekünk van, sőt, már egy unokánk is, úgyhogy valóban pótolni nem kell szerencsére. Eddig is, ezután is, amikor gyerekekkel kapcsolatos megkeresés érkezik hozzám, akkor nem szoktam nemet mondani. Kivételt képez természetesen az az eset, amikor egy időben több felkérés érkezik, de a gyerekekkel kapcsolatos programok nagyon sok örömet adnak nekem, és hát fontosnak is tartom, akár tehetséges gyerekekről, akár hátrányos helyzetű gyerekekről, akár nagycsaládosokról, szól az a program, hogy segítsem őket. Tegnap is például a belügyminisztérium aulájában volt egy gyönyörű program. Ott elsősorban roma gyerekeknek, hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezik a szimfónia programot, ahol közös zenéléssel tanítják őket. Nem feltétlenül a zenéhez kiugróan magas érzékkel rendelkező gyerekeknek, hanem mindenkinek. Hiszen mindenki megtanítható arra, hogy hozzájáruljon egy szép zenemű előadásához. Nagyon nagy élmény volt látni a gyerekeket, ahogy megtanulnak koncentrálni, ahogy megtanulnak egymásra figyelni, ahogy a karmesterre figyelnek, ahogy tudomásul veszik, hogy néha én adom a szólót, néha háttérbe húzódva kell támogatnom a többieket, és hogy milyen fontos az, hogy ilyen sikerélményt kapnak ezek a gyerekek, hiszen az, hogy kiállnak a belügyminisztérium aulájába, ahol a miniszter és államtitkárok megtapsolják a produkciójukat, szerintem ez olyan nagy töltetet ad nekik, hogy képesek lesznek hinni magukban, és abban, hogy igenis el tudok érni sikereket az életbe.
Legutóbb a Margit-szigeten, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus családi napján tapasztaltam azt, hogy gyerekek, családok veszik körül Anita asszonyt. Miért tartotta fontosnak, hogy ott a Margit-szigeten is találkozzon a családokkal, a gyerekekkel?
Hát ahogy a nagy családosok említett programján, úgy a Margit-szigeti családi napon is jó volt látni, hogy a családok együtt töltötték ezt a délutánt vagy egész napot. Minden korosztály megtalálta a neki való programot, elfoglaltságot, vagy akár fociztak egymással közösen. Jó volt látni ezt a nagy nyüzsgést, és szerencsére az idő is tökéletes volt. Verőfényes napsütésben vették birtokba az egész szigetet. Nagyon nagy tömeg volt. Ez is mutatja, hogy igény volt ezekre a közösségi együttlétekre. Sok stand volt, aki megmutatkozott ezen a Margit-szigeti családi napon. Ott volt a Regőci István alapítvány standja is, ahol az érdeklődőknek elmondtuk az alapítvány tevékenységét. Bemutatkoztunk, szeretnénk minél több lehetőséget megragadni, hogy ismertté tegyük az alapítványt.
Folytatjuk beszélgetésünket Herceg Anita asszonnyal, a Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövetével, a Regőci István Alapítvány kuratóriumának elnökével. Azt hiszem, hogy ez példa is az ön részvétele a nagy családosok és számos ilyen rendezvényen, ahol családokkal, gyerekekkel találkozhat. Ha visszatérünk a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért honlapra, ott egy olyan gondolatot találtam, ami azt hiszem, hogy így a halottak napja közelettével elgondolkoztat mindannyiunkat. Idézném ezt a mondatot. Arra a kérdése, hogy kiket támogatunk. Önök azt válaszolják, idézem, gyerekeket, akiket gyászukban segíteni, életükben támogatni kell.
Ez az első halottak napja lesz, amit ezek a gyerekek valamelyik szülőjük nélkül töltenek, úgyhogy ez biztos nehéz lesz az egész család számára. Az alapítvány nem csak a gyermekeket kívánja támogatni, inkább az egész családot, amennyiben lehetséges. Sőt, a gyermekeket is nem csak nagykorúságukig, már most vannak olyan támogatottjaink, akik betöltötték a 18. életévüket, de felsőfokú tanulmányaikat folytatják. Természetes, hogy nem tudnak anyagi segítség nélkül befejezni a tanulmányokat, úgyhogy ők is számíthatnak ránk. Van olyan fiatalember, aki teljesen árva mindkét szülőjét elvesztette. Orvosi egyetemen tanul, nem szabad hagyni, hogy ezek a gyermekek emiatt, a Covid miatt ne tudják befejezni a tanulmányaikat, úgyhogy az alapítvány mindent megtesz, hogy amennyire lehetséges pótolja az elveszett szülő anyagi hozzájárulását. Az, hogy ezeket a családokat támogatjuk, illetve hogy létrehoztuk ezt az alapítványt, az érezhető részben a személyes találkozásokkor, részben a nekünk írt levelekből, hogy önmagában az az érzés, hogy van kihez fordulni, van egy alapítvány, amelyik segít nekik, ez mozgosítja az özvegyekben lévő erőt. Ami a gyász első időszakában, amikor úgy érzik, hogy nincs tovább, hogy vége, elfogyott az erejük, ezt nem tudják csinálni egyedül, hogy kilátástalan a jövő. Önmagában az, hogy van hova fordulni, és tényleg támogatást tudunk nekik nyújtani, segít abban, hogy egy kicsit reménytelibbnek lássák a jövőt, és összeszedjék magukat, és úgy érezzék, hogy fel tudnak állni ebből a helyzetből. Úgyhogy a kettő együtt, a bennük meglévő erő mozgósítása és az alapítvány támogatása együtt talán elég lesz ahhoz, hogy a családok helyzete stabilizálódjon és elinduljanak a jövőben egy új úton, amit most már az elhunyt házastárs nélkül kell végigvinni.
És azt hiszem, hogy itt az anyagiakon túl nagyon fontos számukra, de valamennyiünk számára természetesen az odafigyelés, a szeretet. Ön azt vallja egy mondatában, hogy hiszem, hogy aki kézen fog egy gyermeket, már is tett valamit a jövőért. Idézet vége. Talán ezt tekinthetjük az ön mottójának is, ezt a gondolatot, ami szerint éli az életét a saját családjában és a mások gyermekeivel. Ha kézen fogunk egy gyermeket valóságban és gondolatilag, mit jelenthet az számunkra és a gyerek számára?
A gyermek számára én úgy gondolom, helyükbe képzelve magamat, hogy egy biztonságot. Tehát, hogy van kihez fordulnom, nem vagyok egyedül a világban. Ha gondom van is, ha nagyon szomorú vagyok is, de mégis van támaszom. Vagy a szülő mellett még mások is. Ezt nagyon fontos megérezni. Ez átérezhető, amikor Béte Csaba testvér otthonaiba látogatok. Tudni kell, hogy ezekben az otthonokban laknak teljesen árva gyermekek, félárvák, de olyanok is, akik csak hátrányos helyzetben élnek. Néha haza tudnak menni, meglátogatni a szülőket, néha nem. Minden esetre hiányuk van ölelésből, szülői ölelésből, és megható átélni ezt, hogy mennyire bizalmukba fogadják az embert, és átölelnek, ölembe ülnek. Ugye Csaba testvért is, amikor velünk együtt utazik, és körbelátogatjuk együtt az otthont, benetes látni, ahogy fürtőkbe lógnak rajta a gyerekek, és ő is ölelgeti őket, és próbálja pótolni azt a szülői ölelést, ami vagy nincs, vagy csak ritkán van a gyerekek életében. Amit meg nekünk ad, ez az ölelés, ez szerintem a felnőttek számára is fontos, és látni ezeket a csillagó szemeket, akik bizalmukba fogadnak bennünket, ez felelősséggel is jár. Tehát a bizalomnak meg is kell felelni.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján belül Herceg Anita asszony honlapját, ahol fényképeket, fotókat is láthatunk. Ez megerősíti, amit talán szóban ki sem lehet fejezni. Legjobban ezek a fotók tükrözik vissza ezeket az érzéseket. Látva az önök segítségét, odafigyelését és a gyerekek mosolyát. Úgy érzem, hogy ez kölcsönös, hogy nem csak ön adja ezt a szeretetet, hanem a gyerekek felől is árad ön iránt. Mit jelent az ön számára a mosoly, a gyermeki mosoly?
Szerintem mindenki számára, ha lát egy mosolygó gyermekarcot, akkor az ember önmagában is rögtön mosolyra derül. Ugyanígy, hogyha bánatos arcot látunk, azt meg le akarjuk törölni az arcukról. Tehát ha mosolygó arcot látunk, akkor én is vidám vagyok, úgyhogy ez családon belül is érezhető. Azt hiszem, ezzel mindenki ugyanígy van.
Nagyon gyakran maguk az érintettek, nem jelentkeznek, nem gondolnak olyan lehetőségre, hogy erősítést, külső támogatást kaphatnak. Beszéljünk árva gyerekekről, félárvákról, vagy akár mély szegénységben élő családok gyermekeiről. Kik és hogyan fordulhatnak önökhöz, tehát a Regőcz István Alapítványhoz segítséget kérve?
A Regőcz Alapítvány a Covid-ban elhunyt szülők gyermekeit, illetve hát a hátramaradó családot kívánja támogatni. Nagyon sokszor tapasztaljuk mi is, hogy nem jutnak el hozzánk, egyelőre nem találtak meg minket. Ez fakadhat abból is, hogy még nem hallottak az alapítványról, fakad abból is néha, hogy szégyelnek kérni, szégyelnek segítséget elfogadni, de arra biztatnék mindenkit, hogy ha tud a környezetében ilyen családról, akkor hívja fel a figyelmüket az alapítványra. A regőcialapítvány.hu honlapon megtalálnak minket, igyekszünk a honlapot úgy kialakítani, hogy egyszerű legyen, mint támogatást kérők számára, mint a támogatást nyújtók számára, egyszerű legyen utalni, adatok megtalálhatók legyenek. Aki meg interneten nem talál meg minket, egyelőre az elnöki hivatalon keresztül is eljutnak hozzánk, hogyha levelet írnak az elnöki hivatalba. A legfontosabb, úgy tapasztalom, az első anyagi segítségnyújtás. Úgyhogy egyelőre az alapítvány egyszeri gyors segélyeket adott a családoknak. Ez általában gyermekenként 200.000 forintot jelentett eddig. Eddig több mint 140 millió forintot osztottunk szét. A közeljövőben szeretnénk másfajta segítségnyújtást is kialakítani. Lehetőségeinkhez mérten, természetesen ez függ attól, hogy mekkora összeget sikerül a támogatóktól összegyűjteni, de amennyiben szükséges, havi rendszeres támogatást is szeretnénk a családoknak adni, hiszen nekik nekik is fontos, hogy tudják, hogy mire számíthatnak. Előfordult már, hogy tárgyi adományokat, vagy segítségnyújtást, például a pszichológus jogászi segítségnyújtást ajánlottak föl. Annak is megkeressük a módját, hogy eljusson az érintett családokhoz. A tárgyi adományokat csak úgy tudjuk fogadni, illetve továbbadni, hogy igénybe vesszük a karitatív tanácsba tartozó karitatív szervezetek, katolikus, református, ökumenikus, baptista és egyéb nagyországos karitatív szervezetek segítségét, hiszen nekik vannak szállító eszközeik, raktáraik, ami a mi alapítványunknak nincs, de ők vállalták ezt, hogy eljutatják az érintett rászoruló családokhoz a tárgyi segítségnyújtást is. Én remélem, hogy az alapítvány honlapja mindenkinek egyértelmű segítségnyújtást jelent.
Terveznek-e rendezvényt karácsony táján a COVID-árvák megsegítésére? Van-e ilyen terv?
Nagyon sok tervünk van, hosszasan tudnám sorolni. Például az egyik ilyen, hogy az elnöki munka során érkezett protokoll ajándékokat elárverezzük egy neves galéria segítségével, és a befolyt összeget az alapítványon keresztül az árva gyermekek kapják. Szerencsére nagyon sok vidéki szervezet is szervez az alapítvány javára estélyeket, kulturális programot, egyáltalán gyűjtéseket, ami az alapítvány munkáját fogja támogatni. Szerencsére nagyon sok ilyenre kapunk meghívást, amit örömmel fogadunk, hiszen nem csak azért fontos, mert hogy így több pénz gyűlik össze, hanem érezhetően fontos az, hogy az emberek segíthessenek, hogy megélhessék ezt a segíteni akarást, megélhessék azt, hogy ők is hozzájárulnak ennek a nagy problémának az oldásához, vagy enyhítéséhez, hiszen jónak lenne jó, ezt mindenki érzi.
Beszélgetésünk végén engedje meg, hogy a rádióhallgatók figyelmét felhívjam arra, hogy Regőci István, római katolikus pap jelmondata a következő volt, idézem, mindent a sasfiókákért, a sasfiókákat Istenért. Ön mit emel neki, ha egy mondatban kéne összefoglalnia az alapítvány legfontosabb célját?
Fontosnak érzem, hogy ugye közel 1000 gyermekről beszélünk, akiket támogatni kell, reméljük ez a szám már nem fog növekedni, de nagyon fontos az is, hogy minél több ember érezze sajátjának ezt az ügyet, és támogatóként részt vegyen az alapítvány munkájában. Sok felajánlás érkezik, nem csak pénzügyi felajánlás, hanem szakmai segítség, amivel úgy érzik, hogy hozzájárulhatnak a gyerekek életének jobbításához. És szeretném, ha ez egy országos mozgalom lenne, hogy minél több ember járuljon hozzá éveken át, hiszen ezeket a gyermekeket akár 20 éven keresztül is támogatni fogjuk. Úgyhogy ez egy hosszú távú munka, hosszú távú segítőkre van szükségünk.
Kedves hallgatóink, Herceg Anita asszonnyal, Áder János köztársasági elnök úr feleségével az általuk a koronavírus árváiért létrehozott Regőci Alapítvány céljairól és jelenlegi helyzetéről beszélgettünk. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sallai Évát hallották.
Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem, már észrevetted, a jó tündésem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen palcám, melyel bármit eltüntethetek, hisz annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, gonosz varázslatot. Hát mit tennék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tennék, árul el nekem. Nincsen hív, mér földes csizmám, nincsen varázsköpenyem, s hogy holnap is még veled leszek, sajnos nem ígérhetem, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előszem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék, árul el nekem? Mit tehetnék?